Hát foglaljuk el a helyünket. Elárulom, hogy az a bibliai szakasz, amiről most beszélnem kell, az az én megtérési igém. Azon a csendes héten, ahol én hitre jutottam, ezt a bibliai szakaszt elemezte Rejtő Mária néni, talán Adél az egyetlen, aki még aki élőben találkozott Rejtő Máriával. Ő egy evangélikus, egyébként a Rejtő rokona, távoli rokona volt, igen. Egy evangélikus hölgy volt, tanár, aki rendkívül apró termetű teremtés, aki egyszer csak ott hagyta az állását, és hát tényleg az evangélium hirdetésére szentelte oda magát, és különösen, hát akkoriban így neveztük, hogy megkötözött embereket, de ilyen nagyon problémás embereket vett többek között engem is a gondozásába, és sosem felejtem el azt a jelenetet fent lakott Hűvösvölgyben a dombon, amikor én voltam 19, ő akkor volt 66, és mentünk föl a házába a domboldalon, és a domb közepén megállt, és közölte velem, hogy hallom, hogy gyorsabban szeled a levegőt, pihenjünk egy kicsit. Örök emlékem lesz ez Rejtő Márianinről, meg az ő vitalitásáról is. Már régóta nincs közöttünk. Csak gondoltam, hogy ennek az igének a kapcsán így emléket állítok neki. Az az ige szakasz, ami mára kivált volt jelölve, az a 2 Mózes 33. Én egy kicsit hosszabb ige részt vettem, mint amit a szakaszunk jelöl. Az Úr pedig színről színre beszélt Mózessel, ahogy az egyik ember beszél a másikkal. Amikor visszatért a táborba, a szolgálattal rendelt ifjú, Józsué, Nun fia nem távozott el a sátorból. Majd ezt mondta Mózes az Úrnak. Nézd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet, de nem adtad tudtomra, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és elnyerted jó indulatomat. Ha valóban elnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hogy megismerjelek téged, és hogy elnyerjem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az Úr így felelt. Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes erre azt mondta neki, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden nap más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez, megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert elnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek téged. Mózes pedig ezt mondta, mutasd meg nekem a dicsőségedet. Az Úr így felelt, elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Arcomat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Majd ezt mondja az Úr, van egy hely nálam, állj ide a kősziklára, és amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és betakarlak a kezemmel, amíg el nem vonulok. Azután elveszem a kezemet, és megláthatsz hátulról. Arcomat azonban senki sem láthatja. Az egész 33. fejezet felfogható úgy, mint a néptől, az aranybolyó történet után vagyunk közvetlenül, mint a néptől távolabb húzódó Isten, és a nép érdekében Istenhez egyre közeledő Mózes története. Tulajdonképpen az egész 1 Mózes 33, sőt, tulajdonképpen a 34 eleje és a 32 vége is ennek a dialektikájában mozog. Hogy Isten kifejezi a maga haragját a nép bálványimádása miatt, Mózes pedig, aki maga is rettenetesen haragszik, hiszen tudjuk, hogy hát, hogy is mondjam, nem feltétlenül a szelíd emberek magatartása az, hogy darabokra töröm a kőtáblát, majd azt a vizet megitatom a lázongó néppel, vagy a bálványimádó néppel. De mégis, amikor lecsillapszik a haragja, akkor a akkor közben jár a népért, és ennek a párbeszédnek ez egyik szelete az, amit most felolvastam. Hol játszódik ez a történet? Bevallom őszintén, hogy életemben először tettem fel a kérdést magamnak, hogy Mózes hogy hallja Isten szavát? Úgy, hogy a fülével hallja, vagy úgy, hogy a szívével hallja? És először jutottam oda, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy hol hallja, a szívében, vagy pedig a fülével, mert az Isten szavát hallja, mert az Istennek az akaratát, a gondolatát, a lényét ismeri fel valamilyen módon. Azzal kezdődik a felolvasott szakaszunk, hogy az Úr pedig színről színre beszélt Mózessel. Mózes egy olyan ember, akinek közössége van Istennel. Egyszer megkérdeztek egy rabbit, hogy miért van ma olyan kevés csoda. És azt mondta, hogy azért, mert csak kevés olyan ember van, aki mélyre hajol. Mélyen meghajol Isten előtt. És keresztényként is nagyon egyet kell értenem ezzel a mondattal. Mózes kiválasztott? Igen. Azért kevés embernek van olyan élménye, hogy 40 évi pusztában töltött pásztorkodás után egyszer csak Isten egy különös jelenségen keresztül megszólítja őt. Ugyanakkor Mózes is választott. Az Isten hívására választ adott. Ez a kettőjük közösségének az alapja. Mer közel lépni Istenhez. És aki már egy kicsit ezt kóstolgatta, ezt az utat, az tudja, hogy ez nem is olyan egyszerű. És bizony komoly, személyes bátorságot is igényel. Ez kell az, hogy az ember hagyja magából kiégetni mindazt, ami nem bírja el az élő Isten tekintetét. Mi szeretjük azokat az embereket csodálni, akik ezt megteszik, talán még szívesen hallgatjuk is őket, de nagyon ritkán utánozzuk. Szóval szeretjük a Mózeseket ott a piedesztán, lehetőleg tőlünk távol, de azért azt gondolom, hogy egy kicsit azt gondoljuk, hogy nem szeretnénk Mózesek lenni. Mózes sincs egyedül. Azt mondja itt az ige, hogy a szolgálatára rendelt ifjú Józsué, Nun fia nem távozott el a sátorból. Ha követjük a bibliai kronológiát, ezt a Herz kommentárban olvasom, akkor Józsué ekkor körülbelül 56 éves volt. Tehát ha komolyan vesszük a bibliai kronológiát, hogy hány éves volt, amikor az ígéretföldjét elfoglalták, és onnan visszavetjük az életkorukat, akkor 56 év jön ki. Hát ez egyáltalán nem ifjú a mi gondolkodásunk szerint, és a zsidó bölcsek, akik ezt az évszámozás nyomon követték, ehhez azt a kommentárt fűzik, hogy Józsué a kora ellenére ifjú emberhez élő alázatossággal és készséggel szolgálja Mózest. A lelkülete volt fiatal. Nem mondta azt, hogy hát 56 éves vagyok. Jó, hát Mózes 80, de azért már én sem vagyok ifjú. Hanem tudta ezt a nagy embert szolgálni, és azt gondolom, hogy ez tényleg komoly alázat kellett. Mert az ilyen autoritások szolgálatához kell valamilyen odaszánás és alázat. Ezek az autoritások nyilván nem hibátlanok, Mózes se volt az, és nehezen érthetőek, és nehezen kezelhetőek. Nem lehetett könnyű Józsué élete Mózes mellett. De Józsué ezek az évek alatt érik azzá a vezető emberré, akire majd a következő generációnak szüksége lesz. A következő generációnak nem egy Mózesre volt szüksége, egy Józsuéra, aki kardot is tudott rántani, meg össze tudott hívni egy olyan országgyűlést is, ahol ami a Józsué könyvének a végén van, hogy gyakorlatilag Isten hűségére kötelezi, Isten iránti hűségre kötelezi a népet. Hol vagyunk? Mindig ez a kérdésem. A puszta közepén vagyunk, és a nép már odahagyta Egyiptomot, oda már nem lehet visszamenni, de Kanaánig még nem jutott el. És még belül sem érett meg rá, hogy elfoglalja az ígéret földjét. Ráadásul az aranybolyú történet után vagyunk, egy teljesen szétzilált állapotban, és számra nagyon jogosnak tűnik Mózes kérdése, hogy ha valóban elnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hogy megismerjelek téged, és hogy elnyerjem jó indulatodat. Olyan ez a körkörös mondat tulajdonképpen. Mit is kér itt Mózes? Én nem gondolom, hogy egy térképet a pusztában. Ott jól el tudott tájékozódni, azért, hogy a pusztában hogy kell tájékozódni, azt Mózes 40 év alatt megtanulta. Többet kér ennél. Mutasd meg azt, hogy hogyan vezessem ezt a népet. Mit csináljak velük most? Azt hiszem, akinek gyereke van, az szokott ilyen kérdéseket feltenni, hogy mit csináljak velük? Hogyan vezessem? Hogyan neveljem föl ezt a népet, hogy majd el tudjuk foglalni az ígéret földjét, gondolhatta még itt Mózes, azt még itt nem tudja a bibliai beszámoló szerint, hogy ő nem fog oda bemenni. De ott van ebben a kérésben az is, hogy Isten egyre jobban ismertesse meg magát vele. Bátor kérés ez, ha belegondolunk. Mintha Mózes azt mondaná, hogy téged magad akarlak megismerni. Mi szövetkeztünk ott a csipkebokorban. Te elhívtál engem, de én téged magad akarlak megismerni. És azt gondolom, hogy nagyon kevés keresztény az, aki ide eljut. Fontosak számunkra az adományai, én is ha tudnánk nélküle. Fontosak a tervei is, mit gondol velünk. Egyáltalán mire rakott össze bennünket? Mire való a genetikánk, a mögöttünk lévő életút? Mik a tervei? A következő kérdés ez, hogy ki vagy te, aki szövetkeztél velem? Mózes megteszi ezt a következő lépést, és az egész 2 Mózes 33 olyan, mintha hogy egyre jobban közeledne Istenhez, és mindezt teszi részint egy nagyon mély személyes Isten iránti vágyból, és teszi, mint a nép vezetője, hogy mivel Istent önmagához köti, és ezáltal Istent a néphez is odaköthesse. Nagyon sajátságos Isten válasza, azt mondja, azt kérdezi, hogy megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Szép ez a mondat. De mintha Isten bujócskázna Mózessel. Nem az ő megismeréséről, hanem a jelenlétéről beszél. Mintha azt mondaná, hogy Mózes, tudom, hogy nagy rajtad a teher, tudom, hogy arra vágysz, hogy a lázadásra hajlamos nép megtapasztalja a jelenlétemet, szóval elég neked az, hogyha az én jelenlétem veletek megy, és tudjuk, hogy az egész pusztai vándorlást a bibliai tudósítás szerint a tűz és felhőoszlop, sőt a sekina, mint Isten jelenlétének a valóságának a látható jelenléte kísérte. Mint ha azt mondaná Isten a mai nyelven, hogy elég az neked, hogy megtapasztalható módon ott leszel köztetek? És Mózes erre mondja azt, hogy ha a te orcád nem jár velünk, ne vigy ki minket innen. Hiszen mi márból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg bennünket minden más néptől a föld színén. Itt a Mózes azt mondaná, hogy Uram, ez a minimum. Ez a minimum. Tehát, bocsánat, ez nem is a tárgyalási alap, hanem a tárgyalás kezdete, hogy te velünk jössz. Mert ha a te jelenléted nem kísér minket, akkor olyanok vagyunk, mint az összes többi nép. A pusztában kódborgó, valamilyen biztos megélhetést kereső összes többi nép. Csak ez különböztet meg minket másoktól. És nagyon érdekes módon, ha más argumentációkkal is, vagy más nyelvezetbe öltve is, de ugyanez jelenik meg Bonhoeffernek egy művében, a Szentek közösségében, amit a Bonhoeffer olvasó körben nemrég olvastam. Ezt írja a Szentek közösségében, hogy ha megtalálom, igen, a keresztény közösség olyan közösség, amely Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusban áll fenn. se több, se kevesebb nem lehet ennél. A keresztény közösség a röpke egyszeri találkozástól a sok éves, mindennapos együttlétig csak ebben áll. Csak Krisztus által, csak Krisztusban tartozunk egymáshoz. Mit jelent ez? Először is azt, hogy Jézus Krisztus akaratából van szükségünk egymásra. Másodszor azt, hogy csak is Jézus Krisztus által találunk egymásra. Harmadszor pedig azt, hogy Jézus Krisztusban Isten öröktől fogva kiválasztott, a múló időben elfogadott, és mindörökre egyesített minket. Tulajdonképpen ez a Finkenwaldi szemináriumon elmondott tanításait foglalja össze tulajdonképpen a Szentek Közössége című munkájában. Mit is mond itt Bonhoeffer? Azt mondja, hogy csak az ige, az imádság és a sakramentumok által megtapasztalható Isten jelenlét teszi a keresztény közösséget mássá, mint minden más közösség. És természetesen megvannak a keresztény közösségben, meg kell, hogy legyenek minden más közösségre is jellemző vonások, a kölcsönös bizalom, barátság, akár még a politikai egyetértés is, vagy bizonyos kérdéseknek az ugyanolyan módon való látása, de a keresztény közösség alapja, és így a mi közösségünknek az alapja, egyedül a Szent Igében, az imádságban és a sakramentumok által megtapasztalható Isten jelenlét lehet. És különösen jó nekem az, hogy most itt úrvacsoraosztás alkalmával mondhatom el ezt. Mózes jogosan mondja azt, hogy Uram, ha ez nincs, akkor egy lépést nem érdemes tennünk. Szóval akkor egy lépést nem lépünk tovább. És azért alapítsuk meg azt, hogy mi is, hogyha ez nem lenne, akkor sokfajta módon barátkozhatnánk egymással, de nem hívhatnának bennünket keresztény közösségnek. Mózes tovább megy. Azt mondja, hogy mutasd meg nekem a dicsőségedet. Ugye érezzük ezt a nagyon finoman tolakodó, de mégis, mintha Istenhez mindig úgy arra szól Isten fel, és azt mondja, hogy mutasd meg nekem a dicsőségedet. Maimonides zsidó vallásbölcselő szerint itt Mózes azt mondja, és igazából én is mindig ezt sejtettem, csak sehol nem találtam alátámasztását annak, hogy ez van, hogy mintha Mózes azt mondja, hogy mutasd meg magad, téged magad. Talán érezzük Mózes hihetetlen bátorságát. Olyan közel megy a tűzhöz, amilyen közel csak lehet. De honnan táplálkozik ez a kérdés? Amikor Isten elhívja Mózest, hogy kivezesse a zsidó népet Egyiptomból, akkor, amikor Mózes megkérdezi, de mit mondjak neki, ki vagy? Akkor Isten azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Jól ismerjük ezt a kijelentést. És mond nekik, hogy a vagyok küldött engem, és ismerjük azt, ami ebben a kifejezésben benne van, hogy mindenfajta ige időben eljátszható ez a történet. Voltam, aki vagyok, vagyok, aki leszek, leszek, aki voltam. Hozzám nagyon közel áll az a magyarázat, amikor ez úgy magyarázik, hogy Mózes, mindig az leszek, akire szükségetek lesz. És én azt gondolom, és az idő kommentárok is ide mutatnak vissza, hogy tulajdonképpen Mózes itt ugyanaz kérdezi, de ki ez a vagyok? A neveden túl. Mondd meg, hogy ki vagy. Mutasd meg, hogy ki vagy. Mózes bele akar hatolni Isten titkainak a mélyébe. Ha már idáig eljött, ha már ennyit áldozott, hát nem jár neki ennyi. És Mózes válaszol, Isten válaszol Mózes imádságára, de nagyon sajátságos módon. Először is azt parancsolja, hogy Mózes álljon a kőszikla hasadékába. És amíg Mózes vár Isten dicsőségének a megnyilvánulására, várnak, hogy történik valami. Te se földrengés, se szélzúgás, mint Illésnél, semmi nem történik. Isten dicsősége egészen egyszerűen nyilvánul meg. És Mózes újra csak az Úr nevét hallhatja. Azt mondja itt az igénk, hogy elmegyek, betakarlak, és kimondom az Úr nevét. Nem kap többet. Mert Mózes itt valami olyasmit kért, amit ha Isten teljesített volna, azt nem bírjavta volna ki. Van egy pont, ahol Mózes se mehet tovább. Ha Isten most teljesítette volna a követelését, és engedte volna, hogy belelásson Isten lényébe, Isten világteremtő és világkormányzó titkaiba, azt Mózes se bírta volna ki. Nem véletlenül mondja azt a Szentírás, ugye mi Istenünk megemésztő tűz. Mózest Isten óvó keze eltakarja, és a kéréséből csak annyit teljesít, amennyit Mózes kibír. Isten az ő látását és titkainak ismeretét az örökké valóságban tartotta fenn. És ezzel még egy Mózesnek is meg kell birkóznia. És Mózes csak ennyit mond, és én tényleg sokat kínlódtam azon, hogy hogyan merjem ezt közvetíteni felétek, mert a mi gondolkodásunktól nagyon eltérő az, ami itt lényegileg elhangzik. Mózesnek csak ennyit mond, kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Hát a mi korunkban ez egy nagyon nehezen, és a mi gondolkodásmódunkban egy nagyon nehezen érthető és felfejthető mondat. Mert tulajdonképpen, akárhogy csűrjük, csavarjuk, itt Isten azt mondja, hogy annak kegyelmezek, akinek akarok. Nektek kegyelmeztem, a fáraó szívét megkeményítettem. És nekem mély meggyőződésem a Szentírás egészében, hogy itt nem a kárhozat és üdvösség kérdéséről van szó, hanem valami másról, aminek köze van az Isten világkormányzó titkaihoz. Az egyik ember hosszú békés életet kap. Egy mindegyikünk szívéhez álló 4-5 éves kisfiút holnap fognak megműteni. Nem tudom, hogy 6-szor vagy 7-szer. Az egyik ember egy háború sújtott a övezetben él, a másik egy békés svájci villában tengeti életét, vagy éli az életét. És ez nem ment fel bennünket az alól, hogy fatalista módon azt mondjuk, hogy neki ez jutott, neki meg az. Nem ment fel bennünket a segítség, az imádság, a másokértról való gondoskodás alól, egyáltalán nem ment fel. De van egy pont, aminél tovább nem tudunk behatolni. Isten világot kormányzó és az egyes ember életét igazgató titkaiba. Még mi se, akik tényleg elkötelezettek vagyunk arra, hogy emberek életét segítsük. Hitben járunk, és nem látásban, mondja Isten igéje. És még egy Mózesnek sem adatott más út. Mikor Isten elveszi a kezét, már csak hátul nézetből látható. Én úgy szeretném tudni, hogy mit látott Mózes. Tehát ez nem nekem adatott meg. De az igen, hogy tudjam és tapasztaljam, hogy nagyon sokszor csak hátulról látjuk meg Isten kegyelmes cselekvését. Végmegyünk egy úton, és azt érezzük, hogy nincs itt Isten, és majd belehalunk. Aztán visszanézünk 1-2 év múlva, és azt mondjuk, hogy végig ott volt. És minden kellett ahhoz, hogy a terve megvalósuljon. Csak én nem láttam, és nem is hittem. és azt gondoltam, hogy elhagyott, vagy nem törődik velem. Csak akkor vesszük észre nagyon sok esetben őt, amikor már elhaladt mellettünk. És milyen sokszor láthatjuk meg őt a közeli és távoli eseményekben. A mai ige szakaszunk egy feszültségmezőbe állított bele minket. Egyrészt megkérdezi te tőlünk, hogy vágyunk-e Isten jelenléte után? Vagyunk-e ilyen bátrak, mint Mózes, aki mer egyre közelebb menni? Vágyunk-e őt minél jobban megismerni? Vagy, mint a zsidó népnek a pusztában, bocsánat, arra használjuk Istent is, meg a hitünket is, hogy a szükségleteinkről gondoskodjon, egyéb a jogos igényeinkhez legyen valami köze, és hogy értelmes életet és értelmes életutat adjon nekünk. Másrészt elmondja, hogy nekünk se adatott más út, mint a hitben járás útja. Bár utathatjuk, de sosem fogunk végére menni Isten titkainak. Kedves teológusok, van itt ebből egy néhány. Akik mindjárt egy kicsit olyanok vagyunk itt, akikben van hajlam az Isten titkainak a kutatására. A magunk módján és eszközeivel. És jó, ha előre meghajlunk ebben, hogy már ez a dolgunk, de nekünk sem adatott más út, mint hitben járni. Mindig újra bele fogunk ütközni Isten szuverén cselekvésébe. És lényegileg ennek a kérdésnek a feszültségében telik el a hívő ember élete. Akarsz-e közelebb menni? És tudsz-e hitben járni? Én így tudnám összefoglalni ennek az ige szakasznak a lényegi mondani valóját. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, hogy méltatsz bennünket arra, hogy közelebb engedj, mindig közelebb engedj. És köszönjük, hogy nem kímélsz meg attól, hogy meghajoljunk a te szuverenitásod alatt. Hogy miközben titkokat fedsz fel, a közben mindig tudhatjuk, hogy lesz egy határ, ahol meg kell állnunk, ahol nekünk sem adatott más út, mint hinni neked, hinni a szabadban, hinni az ígéretedben. Nekünk se adatott más út, mint nem az intellektusunkkal, vagy az érzelmeinkkel, hanem a hitünkkel megközelíteni téged. És köszönjük, hogy ezt az utat adtad. Köszönjük, hogy olyan sok megtapasztalás van mögöttünk. Olyan sokszor láthattunk meg hátulról. Köszönjük ezt neked, és köszönjük a veled és az egymással való közösségünket. Köszönjük, hogy a közösségünk alapja a te jelenléted lehet, amit az igén, az imádságon és a sakramentumokon keresztül biztosítasz a számunkra. És köszönjük, hogy annyi más módon is egymáshoz kapcsolódhatunk, a barátsága, sok tekintetben együtt gondolkodás és együtt látás át révén. De ha tudjuk ezt mindig a második helyre tenni, és a lényegben találkozni, és közösségben lenni egymással. Amen.